Az Országgyűlés Egészségügyi Bizottságának elnöke Kökény Mihály az aréna vendége azt mondta néhány perccel ezelőtt, hogy a magánbefektetők a pénzük miatt van szükség, hanem azért is, mert egy szervezési ellátási tapasztalatot kell behozniuk a rendszerbe, de ez a tapasztalat, amikor még nem tudjuk, hogy milyen lesz a rendszer, mert nincs kész a törvény. Nyilván a magánbiztosítók ennél kicsit többet tudnak, de hát írott szöveget ők sem látnak, másrészt ilyet, amennyire én tudom, még ők sem nagyon csináltak.
Hát először is nem úgy gondolkodunk, hogy az Országgyűlés elfogadja a törvényt két hét múlva, és akkor rá két hétre elindul az új rendszer. Szó nincs róla. 2008-ban nem változik semmi. Tehát marad az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a maga jó-rossz finanszírozási rendszerével, és közben zajlik az előkészülete annak, hogy átálljunk valami újra. Tehát 2008 egy átmeneti év. Az az elképzelés, hogy az állam megalapítja a pénztárakat, és kiírják a nemzetközi pályázatot a kisebbségi részvényekre, és egy széleskörű tájható munka kezdődik a potenciális befektetők körében.
De nyilván ettől az ő tapasztalatuk még nem lesz több, hiszen ilyen rendszerben ők korábban még nem vettek részt, amikor az állammal kell szerződniük, és kisebbségi tulajdonosként a vezérigazgatót adni, plusz betenni 49%-ot. Honnan fogják tudni, hogy ezt hogy kell csinálni?
Hát én azt gondolom, hogy azért az üzleti világ ilyen típusú konstrukciót, vegyes vállalatot ismer. Másrészt még egy nagyon fontos dolgot kell mondanom. Itt a kisebbségi tulajdonosként, ha biztosítók is jelentkeznek, rájuk nem mint biztosítókra számítunk. Ez most lehet, hogy egy furcsa dolog, amit mondok. Ugyanis a biztosító, az üzleti biztosító, az kockázatot kezel, ahhoz szokott, tehát ő fölméri az állampolgár kockázatát, a potenciális ügyfél kockázatát, tehát mondjuk amikor köt egy gépjármű felelősségbiztosítást, vagy egy kaszkót, akkor megnézi, hogy milyen vezetési tapasztalata van, hány éves az autója, és így tovább, milyenek a baleseti statisztikák azon a környéken, és ennek megfelelően árazza be a biztosítási díjat.
21 éves feleségem a piros autóját többet töri, mint én az enyémet.
De ugyanez van az életbiztosításnál, vagy az egészségbiztosítási termékeknél is.
De ez most nem lesz. Mert
ez most nem lesz. Azért nem lesz, mert ebben a rendszerben változatlanul az APES jövedelemarányosan begyűjti a járulékot, és azt a Országos Egészségbiztosítási Pénztár utódszervezete szétosztja fejkvóta formájában a pénztároknak, mégpedig úgy, hogy az a pénztártagonként megállapított finanszírozási összeg, az többé-kevésbé tükrözze a pénztári közösségnek a kor nem szerinti összetételét, ott az adott területnek a szociális jellemzőit, tehát ez, ha úgy tetszik, jobban ki fogja fejezni azt az igényt, hogy valójában az a lakosságcsoport, amelyet a pénztár ellát egészségfinanszírozási szempontból, az mégiscsak milyen jellemzőkkel rendelkezik. Tehát nagyon fontos, hogy nem az intézményekhez igazodik majd a finanszírozás teljes.
De mi az a tapasztalat, amit ők ebbe be tudnak hozni?
Na most, amit ők ebbe be tudnak hozni, mert hogy ők tehát nem kockázatot kezelnek, nem állapíthatják meg a díjakat, és a szolgáltatás csomagot sem, ők meg tudják azt szervezni, hogy a rendelkezésre álló forrást, az hatékonyan használjuk fel, mert mindenki tudja, hogy ebben a magyar egészségügyi rendszerben, amelyel mindenki elégedetlen, meg mindenki azt mondja, hogy erre nincs pénz, meg arra nincs pénz, mégis van egy iszonyú pazarlás, egyes szakértők szerint 8, mások szerint 10%-nyi hatékonysági tartalék van benne.
Hol?
Ott van, amikor feleslegesen fektetik be a beteget a kórházba, amikor a beteg járó betegszakellátásban, egynapos sebészet formájában is ellátható, amikor ide-oda küldözgetik a beteget, amikor olyan gyógyszert rendelnek, amihez képest van azonos hatóanyag tartalmú, lejárt szabadalmú, de olcsóbb, és még hosszan sorolhatnám. Na most az a pénztár, amelyik arra figyel oda, hogy a beteg azt az ellátást kapja, ami számára szükséges, a lehető legkevesebb várakozási idővel, és nem úgy, hogy közben a beteg maga sem tudja, hogy mi történik vele, mert bekerül a fekete dobozba, mint ahogy most, hanem pontosan megszervezik az útját ebben a bonyolult rendszerben, és odafigyelnek arra, hogy megfelelő minőséget is kapjon. Nos, ebben van az a lehetőség, amivel ezeket a hatékonysági tartalékokat ki lehet aknázni, ebben van az a lehetőség, amelyre azt mondjuk, hogy igen, ez igényeli az üzleti élet szervezési tapasztalatait, azoknak az embereknek a tapasztalatait, akik azért már az egészségügyben jártasak. Tehát itt nyilván a biztosítók, egészségbiztosítók, magánbiztosítók rendelkeznek egy helyzeti előnnyel, de hát miért nem képzelhető el az, hogy egy bank összeáll mondjuk egy önkéntes egészségpénztárral, vagy olyan szakértőket szerződtet, akik ehhez értenek, és így jelentkeznek a kisebbségi részvénycsomagra meghirdetett pályázatnak.
Igen, de óriási felelősséget vesznek magukra, hiszen az orvosok egy része biztos hibásan dolgozik, de valószínűleg egy jelentősebb részük azért küldi el még egy meg még egy helyre a beteget, mert az első diagnózisban nem biztos az orvoslás, ön orvos azért pontosan tudja, hogy ez egy bonyolult dolog. Nem biztos, hogy minden az, aminek elsőre látszik. Ki fogja mondani a betegnek meg az orvosnak, hogy elég lesz neked egy vizsgálat, vagy jó, vagy nem jó, elég egy meg vele.
A világon a dolog úgy működik, hogy vannak a szakmának, minden szakmának eljárásrendjei. Most a magyar szót használtam, protokollnak hívják ezeket. Tehát a szakma a nemzetközi ajánlásoknak megfelelően, a szakmai kollégiumok menedzselésében kialakít egy betegség felismerésére és gyógyítására egy eljárásrendet, ami egy ilyen algoritmussal írható, amitől el lehet térni, ha az orvos úgy gondolja, csak akkor ezt rögzíteni kell a beteg dokumentációjában, meg kell tudni indokolni. Így működik a világ, ha egy infarktusos beteget gyógykezelnek egy koronária őrzőben bárhol Nyugat-Európában, akkor ott pontosan ki van függesztve, hogy milyen tünetek esetén sorrendje van a vizsgálatoknak, a beavatkozásnak, és így tovább, ez elvileg Magyarországon is így van, és egyre több helyen így van, csak hogy ezt eddig senki nem ellenőrizte. Ha úgy is fogalmazhatom, hogy egy kicsit szabadjára engedtük ezt a dolgot, muszáj akkor, amikor hihetetlen mennyiségű közpénzt egyesek szerint nem eleget, és ezen lehet vitatkozni, hogy mennyi az amennyi. De ha egyszer tényleg az egészségügy természetbeni szolgáltatásaira évente elköltünk több mint 1000 milliárd forintot, akkor azt gondolom, hogy mégiscsak fontos az, hogy ezért milyen szolgáltatást vásárolunk meg közpénzből. Tehát muszáj valami rendszert ebben csinálni, és én azt gondolom, hogy az ellenőrzések, vagy az ellenérzések is innen fakadnak, mert ugye vannak bizonytalan orvosok, mert hogy átalakul a világ körülöttük, mert hogy eddig mondjuk nem kellett dokumentálni, vagy nem ellenőrizték, hogy mi történik, betartja-e azt a protokollt, igen vagy nem. Mások számára meg igenis kényelmetlen és kellemetlen, hogy most lesz egy szervezet, ami odafigyel arra, hogy a minőségi követelményeket érvényesítik-e, igen vagy nem, és ráadásul ezt még a beteg is tudja valahogyan követni, mert hát bizony adott esetben elmondják neki a pénztárában, hogy kérem szépen itt ez és ez a probléma, nem ezt ajánljuk, hogy adott esetben a pénztárhoz is fordulhat, ha elégedetlen adott szolgáltatóval, és ebből nyilván a pénztár le fog vonni bizonyos következtetéseket, amikor a finanszírozási szerződést megújítják.
A szempont lesz, hogy a lehető legnagyobb találati arányjal dolgozzanak ezek az egészségügyi eljárásrendek? Mert ha ez nem lesz szempont, akkor én az orvosnak fogok hinni nyilvánvalóan, aki azt mondja, hogy menjen el még oda is, meg oda is, meg oda is, és hárman majd meg fogjuk tudni mondani, hogy mi a baj.
Vannak olyan helyzetek, amikor az a joga az orvosnak meg a betegnek, nyilvánvalóan meg kell, hogy maradjon, hogy második véleményt kérjen. Ezt a magyar egészségügyi törvény biztosítja. De itt azért az esetek többségében nem erről van szó. Most gondoljon bele, egy epe műtétre bekerül egy kórházba. Nem is biztos, hogy kórházba kell menni manap, de tételezzük fel. Előtte jól kivizsgálják a szomszédos rendelőintézetbe, de azt mondja a sebészet, hogy hát én azt nem szeretem, én laboromba is megcsináltatom ugyanazt a vizsgálatot, amit 3 nappal korábban elvégeztetnek. Nem kérik eléggé azt számon, hogy erre milyen szükség van. Miért van ez a fajta bizalmatlanság adott esetben?
Korábban tapasztalta, hogy az ő laborja jobb.
Hát én azt gondolom, hogy itt sok a beidegződés, a megszokás, a kényelem, meg hát a korábbi finanszírozásnak az érdekeltsége is. És ezen kell kell tudni változtatni. Tehát én azt gondolom, hogy attól nem kell félni, hogy a pénztár fogja megmondani, hogy hány centimétert kell kivágni a daganatos betegnek a vastagbeléből. Ezt nem fogja soha megmondani. A szakma mondja meg, hogy mit kell csinálni, hogyan kell csinálni, de ha egyszer megmondta, a pénztárnak az adott szakmai eljárásrendek betartásában ott lesz a felelőssége, és ettől persze az orvos eltérhet, de akkor adott körülmények között, főleg ha költséges eljárásról van szó, magyarázatot kell tudni adni.
Innen folytatjuk a hírek után. Kökény Mihály, az Országgyűlés Egészségügyi Bizottságának elnöke, az Aréna vendége.